Van múltad, az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Gazsi Rókus.
A legtöbb irigye mindig a földműves embernek volt a világ életben, még a legkevesebb kommunista azok közül került. Én például, ha újra kisgyerek lennék, akkor is csak földműves lennék, nem kolhoz cseléd, hanem földműves, egyéni paraszt, mert annak a feleségén kívül más nem parancsol senki. Nem kell hajlongani a főnökök előtt, nem kell alkalmazkodni a munkatársak előtt, szóval az egy szép, szabad élet. És annak volt legjobban tele mindig az éléskamrája. Háború alatt volt kenyérje, de mint csak hírbű hallottuk. Sőt, az olyan ember is, akinek földje nem nagyon volt, de elment aratónak, vagy géprészesnek, bírta a dolgot, még szerette csinálni, harmadas kukoricát kapált, napszámra járt, és nem a kocsmára keresett, hanem a családjavára, azok se tudják, hogy mi az a koppalás, csak a orosz fogságban próbálták meg a koppalást, vagy a fronton. Aztán...
Azt tessék elmesélni, hogy milyen volt az iskola, mit tanultak?
Én Jász-Nagykun Szolnok vármegyébe születtem, Szelevény, Tiszai alsójárás, így tanultuk. Mi velünk még akkor nem azt tanították, hogy éljen Lenin, éljen Sztalin, éljen Rákosi, éljen Kádár Jancsi, hanem az, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy örökké boldog lehess a földön. Hittantani, nem szerettük ám még se a hittantanulni, az akkori gyerekekség jobb lett volna a jószág mellett tüzeskedni, meg sütni a kukoricát, meg cigarettázni sutyiba, titokba, mert még se voltunk ám angyalkák, mikor gyerekek voltunk, csak úgy közben eszünkbe jut, hogy ó, ezért de haragudnék én a mostani gyerekre. Elég ahhozzá, hogy nagyon prima tanítónk volt, úgy hívták, hogy Csaplár Pál. Kérdezte a nagybátyám, felesége, Ándikám, hogy hívják a tanítótokat? Mondom, Csaplár Pál. Milyen ember? Mondom, nem jó. Üt bennünket, mint a rossz kutyát, veszekedős. Hát hogy ne ütne benneteket, mikor mondjátok neki, hogy Csapjárán Pál. Így ezekre emlékezik. Az legelső nap ott akartam hagyni az iskolát, 6 éves koromban. Volt egy kendőbe bekötve egy palatábla, még az ennivaló, még egy palavesző, még akkor nem volt könyvem. Aztán csomagoltam összefelé, hogy elmegyek Csongorádra, járok tánciskolába. Azt még most is, akik élnek belülünk, akik akkor iskolába jártak még velem, nem sokan vagyunk már, még emlegetik, de azért olyan jó hallani ezt a régi dolgokat. Azt sem tudtam, milyen az a tánciskola, csak hallottam, hogy Lekvinszki Lajos bácsinak a lánya akkor jár tánciskolába, aztán azt hittem, hogy az is olyan iskola, mint a többi iskola.
És 4 osztályt jártál ott, vagy
6? 5 és felet jártam, 5 és fél osztályt jártam, mert a második osztályt is 2-szer jártam, meg a 4. osztályt is. Én azt nem hányhatom a szemükre a szüleimnek, hogy nem volt ruhám, nem volt mit enni. Csak azt azért nem helyesöltem már most ebből az észre. Én az én lányommal nem tettem meg, hogy az iskolába nem menjen. Majd dolgozhat még, mikor kijárja az iskolát, annyit, hogy bele rokkanhat. De akkor, amikor iskoláskorú az a gyerek, ott a helye az iskolába. Akkor azt ugye szeptemberben, míg a jószág találta a földeken harapnivalót, addig nem mentem iskolába, lemaradtam a többitől. Különben se voltam jófejű gyerek, szorgalom se volt bennem jó a tanulása. Dolgozni szerettem már, mikor fétal is, ha ganét kibírtam tolni, akkor már én ganéztam az ólakból is, meg az istálóból is azért, hogy addig se kelljön tanulni. Így azt a 6. osztályt félbe maradt, mert édesanyám meghalt 1944. március 5-én. Azt íratott a édesapám a tanítónkkal, akkor már nem az a tanítónk volt, aki kezdetbe. Egy kérvényt a tanfelügyelőről, hogy nem fölmentenének, hogy már a 12 évet betöltöttem. Már akkor Leventére jártam, mert 12 éves korától 21 éves koráig Leventére jártak a gyerekek. 9 korosztály. 3 szakasz volt. 3 korosztály járt az első szakaszba, 3 korosztály a másodikba, 3 korosztály meg a 3. szakaszba. Nos, akkor fölmentettek, hanem aztán a kolhoz világba kitalálták ezt a szülők iskoláját. A feleségem úgy hitt, hogy a Szamarad iskolája. De különben ő is csak 5 osztályt végezett, mert az apja katona volt, meg minden azt kivették a dologra. Sok volt a főd, sok volt a dolog. Különben nagyapám, meg nagyomám, az édesapai nagyapám, meg a nagyomám írni, olvasni egyik se tudott. De számolni megtanította a sors, belekényszerítette. Mert nagymama ugye adta elfele a kukoricát a piacon, literre mérte. ugyan azt is kikölött számolni, hogy mennyi jár érte. Akkor literezte a bort, mert nem volt neki nyugdíja, de azért pénze volt neki, mert volt szőlője neki, meg kapta a konvenciót a gyerekektől. Mert született ott sok gyerek, úgy tudtam, hogy sokan voltak édesapám még testvérek, hogy minden szentekkor vagy halottak napján égette nagymama a gyertyágat, így az asztal szélén sorba. Ezt kérdeztem tőle nagymamámtól, hogy kinek szólnak ezek a gyertyák, kinek a tiszteletére égnek ezek. Azt mondta, hogy édesapám, ez édesapámé, ez édesanyámé. Akkor sorolta a gyerekek nevét fölfelé, de elvitt a vörheny, mert járt ilyen járvány, nem volt akkor még a gyerekkel törődve, ha fele meghalt a sok gyereknek, akkor is maradt annyi, hogy inkább a jószág, ha megbetegedett, hamarabb szaladtak az állatorvoshoz, mint a gyerek, ha megbetegedett, mert abból volt bőven. Meg elég az elégről, hogy három gyerek fölnyő szárnyára lett bocsájtva. Nagyapám meg nagymamám, mikor összekerültek, egyiknek félhold üres homokja volt, másiknak félhold szőlője, azt már nem tudom, hogy lakásuk volt-e. Majd 1906-ban mentek be a Bokrospartról a Szelevény rétbe. Ott építettek, vettek kelemen jegyzőtű földet, lett rá téve adósság, és rátáblázták a földre, most aztán azt kifizették apradonként. Csak mikor a három gyerek szárnyára lett bocsájtva, mind a háromnak adtak 9 kisholt földet tanyával. Tehát akkor is nem igaz az, hogy csak szegény embernek lehetett lenni, akinek szerencséje volt az élető, meg dolgozott, meg megbecsülte, amilyen megdolgozott. Meg akkor a gyerekeket nem úgy tartották, hogy eredj bőrkorcsolyázni, meg futballozni. Az akkor a dolog, mihán a gyerek megfelelt arra, hogy jó tartsa a libákat, meg a malacokat, meg a teheneket. Én már 6 éves koromban az iskolába a jószág mellé mentem föl. Le volt kötve a tehenek fejük a lánccal az első lábuk, hogy ne tudjanak nagyon menni, szaladni, legyen attól bírt, meg volt nagyon jó hajtókutyánk, pulikutyánk, ott a segített.
Ebben a szülők iskolájában.
A szülők iskoláját darabba hagytam az elébe a szöbe. Oda jártam, ott elvégeztem a 6. osztályt, mert az darabba maradt, még elvégeztem a 7. osztályt, még a 8. osztályt. Azért abban nem lettem butább. Nappal a kolhozban dolgoztam, este meg mentünk. Nem egy tanító tanított bennünket, külön szelevérű, kiárt Berényi tanító volt. Azt tanította a számtant, mértant, természetrajzot, nem úgy mondták már természetrajz, hanem biológia.
Igen.
Meg szóval nem sajnáltam azt a fáradtságot, se azt az időt se. Majd mikor azt a vizsgák voltak minden tavasszal, mert ez télen volt.
Igen.
Akkor csináltunk mindig egy szép ebédet, egy találkozást. A hozzátartozók gyűjtek, akinek az ura járt Szamarak iskolájába, vagy szülők iskolájába, annak a felesége együtt segíteni főzni. Vittünk minnyáján egy tyúkot, meg dobtunk össze pénzt sörre. Úgyhogy az is egy szép élmény, szép emlék arra is visszaemlékezni. Jó arra is visszaemlékezni. Aztán még azt el akartam én az elébb mondani, hogy a Kunszentmártoni gépállomásra, hogy oda voltunk adva ketten a Szelevényi kolhozból. Hát ott dolgozott velünk egy koma. Járási kisztitkár volt, de elvesztette az állását, mert sikkasztott. Meg a munkásőrségből is kizárták. Azt kérdeztük tőle, hogy ha úgy lett volna abba a kolhozba, amikben a tédrapád volt cseléd, azt lett volna ott egy zendülés, mert ők a legelső végrehajtó volt forradalom előtt, aztán még azonnal munkásőr lett, Mihály megalakult.
Igen.
Azt kaptatok volna olyan parancsatot, hogy föllázadtak abba a kolhozba a népek, menjetek már ki, azt lüvődözzetek közébük, közébük lüvődözték volna, és ha édesapád is közt. Azt mondja, parancs úgy szólt, hogy neki azért fizettek, hogy azt nem lehetett volna kivételt csinálni, hogy én nem lüvöm őket. Aztán hát bizony nem tudta nagyon sok, hogy mit csinál ő, hogy aki ebbe beleavad. Nagyon jó fizették őket, a barátjával, a járőrtársával minden nap megittak egy liter pálinkát, elnyalogott. A két fiatalembernek semmi volt az egész nap. Ismertem olyan fiatalembert is, aki zsákos volt, a csépai gyerek volt, a Kunszentmártoni terményforgalminál volt zsákos, de nagyon erős fiú volt. Most a bátyja annak kint van Ausztráliában, mert üldözőbe vette egy kommunista, bebörtönöztette, aztán amikor a börtönből hazajött, ilyen idős gyerek volt, mint én, 29-beli volt. Hát bement a járási munkaerő osztályba, ahonnan közvetítik a munkát, hogy adjanak valami munkát. Lett volna itthon dolguk, szőlőjük is volt, földjük is volt, De azt mondja, hogy a piszokkal találkozik, az lesz benne egy kis ital, ő bosszút áll rajta, akkor újra mehet a börtönbe. Aki ütet elvitette.
Igen.
Azért vitette el, mert a parasztok ezelőtt, ha kiölt a búza, egy kisfót búzát, azt nem hagyta pallagon, mint a kolhoz, hanem főleg kapáztuk tavasszal, amikor a víz lement róla, meg fölszikkadt, bevetettük zabból, vagy árpával, belefogasoltuk, uszakozott főnyőt, kihányta a kolászát, nyőtt vele a húnyor is, a folyondár is, az acat, vagy akkor milyen gaz volt. Azok a legaszálltuk, az hazavittük, a lovak megették.
Igen.
De már akkor is adott valamit az a kis hát, vízkáros föld is, igaz?
Igen.
Most ilyet nem csináltak a kolhozban, hogy holdat kiült egy tárdába, víz azt is úgy ette a fene, úgy csúnyákon.
Igen.
De hát akkor olyan emberek kezében volt a föld, aki szerette a földet, még értett hozzá, még szerette a jószágot, még értett hozzá, még akinek érdeke volt, hogy az jó legyen. De a kolhozban döglöttek rakása a jószágok, mert olyan emberek voltak ott, akit nem érdekült az. Én például a nagyvilágon én utáltam a kolhoz legjobban, de az a jószággal azt nem éreztettem. Az a jószág arról nem tett, hogy ő a kolhozé. Például a feleségem volt, hogy haragudott rám, hogy mána cimborám, mikor hazament, én még csak most jöttem elő. Mondom, én még mikor az hazament, aztán megmostam a lovak lábát. Mert sáros volt, nagy sárba dolgoztunk ott a major területén. Takarmányos béreskedtünk. Én nem tudtam úgy hagyni a lovakat, hogy sáros lába bekössem. Megmostam a lábaikat, akkor nyugodt volt a lelkiismeretem, hogy azok jó vannak, rendben vannak. Aztán, hát szelevényi kolhozban nem volt becsületem. Egyik az, hogy tanyánon laktunk, a tanyaiakat lenézték, sokan, nem mind, azokban is voltak jó gyerekek, úgy, mint a pestiekben is voltak jó gyerekek. Meg a cigányokban is van, még kommunistában is tudok jó embert. Nem sok, de egy kis százalék azokban is van. Olyan, hogy megmondta őszintén, hogy azért vagyok pártitkár, mert 5 embernek a fizetését kapom. Ti, akik cipekedtek a vagonürítésre, a műtráját rakjátok ki, meg a pirkatráját feszigetetek fölfelé, meg dolgoztok, mint az állat. 5-5-5-en kaptok annyi fizetést, mint én, és nézzétek meg a tenyeremet, hogy úriember vagyok. Tehát az nem volt csak kifelé kommunista, belül a lelkiismerete jó magyar ember volt. Meg fölokosította az embert, hogy csinálja, hogy nem úgy, ahogy az elő van írva. Tehát az nem kommunista, az olyan, az csak úgy van, mint aki jár a templomba, az közben még csozé vagy kurva, az csak álszent. Hát ez is csak olyan álkommunisták voltak. Aztán került oda hozzánk Szelevényre. Úgy hitták, hogy Sziráki Pista bácsi, arról nyírségbi valahonnan jött ide, az is olyan prima ember volt, hogy szerette a bort, de nem volt az annak a csúfja, be se tőthette volna az állását. Tanácselnök nem lehet olyan ember, akibe főbuknak az utcán, mert igen, ott fekszik részegen, de jó lelkű ember volt. Azt is szerettük, mikor nyugdíjba ment és nem ment vissza a falujába, itt vettek itt házat, itt maradt. Még eljárt a kolhozba is nyugdíjas korába, olyan könnyebb munkákra, de szerettük.
Szelevényről hogy kerültél?
Ide?
Ide.
Itt vettünk házat. Ide ment férfi a lányunk is, innen nősültem. Édesanyám is ide való születésű volt, úgyhogy ide vágytam. Hát Szelevényt úgy hívták, hogy kis Moszkva, mert jó bőségesen volt benne kommunista. Nem mondom, de voltak ott a jó magyar emberek is. Volt ott olyan munkatársam, aki azt mondta, hogy ki kellene őket főzni szappanynak. Komán mondom, ne mondd olyan hangosan, mert meghallják, azok főznek ki minket szappanynak.
Ott hagytad abba, hogy iskolával már édesanyád meghalt, és akkor fölmentettek a 12 éves, utána jött a Levente.
Nem, akkor már az a Leventére jártunk, de 44-ben megszűnt a Levente. Édrapám, meg a szomszéd bácsi, Kovács Imre bácsi, a majorba laktak. A muszkák, mikor elvitték a lovainkat, azt mondták a két öreg egymásnak, hogy nem baj, ha elvitték is a muszkák a lovakat, de legalább a gyerekeknek nem kell menni Leventére. Jaj, de rossz volt ezt nekünk hallgatni. Szerettünk Leventére járni, mert sok ismerőst lehetett ott szerezni.
Igen.
Még szerettünk oda menni. De hát a dolgunk, ugye addig nem dolgoztunk otthon. Mert már akkor abban az időben 12 éves gyereknek több hasznát vették, mint most a 18 meg a 20 évesnek.
A Leventében mit csináltatok? Mi van?
Katonásdi. Már még mikor bevonultunk katonának, már az orosz világ után volt, már még úgy tudtuk verni, hogy vigyázmenetet, meg a fegyverfogásokat tanították, meg a lövészetet, meg a... Nekünk fiataloknak tetszett. Volt, akik szerettek futballozni, futballja is volt a csapatnak, azt is rúgták. Én nem szerettem sose a labdát. Katonáiknál lett volna alkalom megtanulni sakkozni, mert volt a századunknál sakktábla, de rá se szerettem nézni. Inkább írtam levelet valakinek, mert naplót vezettem arról, hogy mennyi levelet írtam, mennyit kaptam, kitől, mikor kinek írtam, mikor kitől kaptam. 200-valahány levelet írtam meg a 2 év alatt, mert naplót vezettem róla. Lányokkal is leveleztem, katonaszínborákkal is, akik másik városokba katonáskodtak, a itthoniakkal is, a rokonokkal is.
Igen.
És a háborúból mit láttak, azt hogyan érezték?
Hát a háborút mink nagyon jól megúsztuk, mert azon a tájon kigyüttek a nyíregyházi huszárok, 28-an, hogy majd azt hazudták nekik, csípáról gyüttek ki, hogy egy néhány ruszki ágyütt a körösön, majd ők azt nyakon csípik, azt elviszik magukkal. De hát sok ezer orosz ágyütt, még akkor, október 8-án gyűjtek át a körösön, de még akkor este a Mámai kompnál a Tiszán is átmentek.
Így van.
De nem így néhány, hanem sok ezer.
Hát sok ezer. Itt keltek át.
Úgy van.
Ez a
déli. Itt keltek át, meg arra Csany körül valahonnan.
Igen.
Nem tudom már milyen kompjáron. És akkor Gyűrűbe vettek Songrádot. De hát a Szelevényi rétbe egy gyereket lőtek hátba, meg a nagybátyát lőtek agyon, civilt. Meg kit lőtek még? Ja, Lóci Imre bácsit, a Mustahanyámnak az első urát, azt is agyon lőtték. Mert elment Papgazsi bácsi a Ózsvárék béressük robotra. Elhajtották a muszkák lőszert hordani, mert rengeteg kocsival voltak. Akkor még a lovaskocsik is hordták a lőszert.
Igen.
Aztán mikor megszabadult, másnap szabadulti, vagy harmadnap, nem tudom már, kapott egy csomó olyan lovat, összeszfogdoshatott, akik már ki voltak dögölve, mert se nem itatták, se nem edették őket. Mikor elfáradt a ló, nem bír menni, valamelyik tanyába bementek, azt fogtak be, kipihent lovat, azt gyerünk, amaz meg elcsapták, azt legelézett, meg ment, amerre akart. Azt ilyet hozott, vagy háromat, vagy négyet Papgazsi bácsi, azt meglátta ezt a Mustahanyám, küldte az urát, hogy fogjon ő is ilyen éhen kórász lovakat. Csak azért nem úgy ment az, mert ugye ott a határ terület volt, oda tilos volt bekóvályogni mindenkinek. Akit odahajtottak, ugye azt megtűrték. Hát azt Lóci Imre bácsi, mikor elsőre elment, ló nélkül gyűjt vissza. De szigorú felesége volt, nagyon szigorú Mustahanyám volt. Ütött, amivel ért. De én nem szóltam neki soha rosszat vissza. Úgy viselkedtem, hogy édesanyám az utolsó szava volt hozzám, hogy jó gyerek legyek, de ezt iparkodok a mai napig is, a szavát betartom. És azért, mikor már a Mustahanyám is akkor néztem nagyot, mikor itt rajta értem, hogy az édesapját, az előregedett, elnyomorodott embert ütötte, meg letegezte, meg szitta, akkor azt mondtam így magamban, hogy ó, hát én örüljek, hogy még én a baltával szét nem verted a vadállat asszony a fejemet. Na de mindegy, azt is kibírtuk. A húgomnak is kotlába ütötte a fejét, hát még egy tökéletes valaki azért se üti zománcos edénye a másiknak a fejét, hogy le ne menjen a zománc arról az edényről. Így van-e aranyos? De hát az is olyan volt a húgom, hogy inkább sírt, de nem csúnya szavakat, nem beszélt a Mustahanyámnak. De azt az aztán öregebb korában már nem tartotta annyira tiszteletbe, mint én. Mikor édesapám onnan kihalt, mert most azt akarom mondani, hogy a húgom és a lányom panaszkodott, hogy nem tud a gyereknek parancsolni. Én nekem édesapám, mikor megnősültem, még azután is parancsolt, és nekem a nem volt nehezemre, nem volt furcsa. Én azt kötelességemnek tartottam, hogy édesapámnak segítsek, amit tudok. Az, ha együtt hozzám, vagy találkoztunk, nem azt mondta, hogy fiam, ráérnéjé, elgyűnnéjé, megtennédé, lennéjé szíves, vagy ez, hanem gyere már el, fiam, azt csináld meg ezt, vagy azt, vagy csináljuk meg, például bikaszállítás, vagy hízófőrakás, vagy azt mondta a kazolt helyet, te ragd már be, mert én nem szeretek már ott fönt. Ha Urbán bátyád, meg Kádár Urbán bácsi volt, hogy arrakta be, amik nem rakta be úgy, hogy beneázom. De én olyan hegyesre beraktam, olyanra, hogy a madárra rászállt, a begyit csiklandozta, olyan nagyon szépen szerettem, még minden a kolhozban nagyon utáltam a kolhoz, a világon én utáltam legjobban, de még ott se szerettem valamit nem jó megcsinálni. Olyat csináltam, hogy nem mentem el a kolhozban, hanem elmentem napszámra, mert egy nap alatt többet kerestem napszámra, elmentem, mint ott egy hét alatt. Mert az első években még egyáltalán nem fizettek a kolhozba. Kaptunk egy munkaesére 2 kiló búzát, meg 50 deka árpát a saját kosztunkon. Bizony jó gazdasföldet kapáltunk, egy munkaesére többet nem bírt az ember keresni. Tehát akkor a mostani napszámokon hasonlítsuk csak össze, hogy a 2 kiló búza, meg az 50 deka árpa saját kosztom. Nálam volt egy erdélykoma ezelőtt 2 évvel dolgozni, napszámon használtam földeket, de nem mondtam róla. kaszálni 400 forintos órabéré, együtt kapálni 350 forintos órabéré óránként, meg teljes ellátás. Enni adtam neki reggelit, ebédet, vacsorát, de még magamtól azt nem alkutta bele, még bort is adtam neki, hogy jobb kedve hangja legyen. Aztán akkor, ha a 400 forinton két mázsa kukoricát bírt venni egy nap számjából, még akkor kosztot is kapott. Mert nem sokra becsüljük azt a kosztot, de azért, ha úgy kell megvenni, az is pénz. Ha boltba megveszünk, mert egy kifli 100 forint, egy lekváros kifli, abban még nem nagyon lakik, ám jó a koma, én legalábbis. 30 éves voltam, mikor a földbű kinyőtt fenevadak kicsavarták a gyeplőt a kezemből, a vörösök. 50 éves koromig nem volt kocsink, lovunk. Szamarat lehetett volna tartani, szabad lett volna tartani, de a feleségem azt mondta, ő neki ne trombitáljon ott, mert magyar tésén volt valakinek szamarat, az hajnalonként, a csendes hajnalonként ide hallatott hozzánk a Szelevény rétbe. Azt mondja, ő neki az idegenem kívánja. Hát az a 20 év alatt kifizettem annyit borravalót, meg annyi fuhardíjat, hogy azon egy ilyen fogatot megvehettem volna.
Igen.
Érted? Messze voltunk faluhol, városhol, darálóhó, küves úton, mindenhol, soha nem, mostan 50 éves korom óta az van lova, most 78 éves leszek 25-én, Lajos napján születtem. Ez nekem olyan öröm, aranyos jókomán, mert nem ad ez nekem hasznot, de azért ráfizetésem sincs, mert annyit azért keresek vele, hogy a szígyártót kibírom fizetni, meg a kovácsot, a vasaltatást. Tehát ráfizetésem sincs vele hasznom se, de örömem telik benne, mert van olyan ember, akinek a motorcsónakjátú válik még nehezen, abba telik öröme, valakinek a szép autójába telik öröme, attól sajnálna megválni. Én meg a lótól sajnálok megválni, mert oda gyűjt valami jó magyar testvérem, hogy hely komám, van ott egy kocsigani, nem lehetne kivinni. Hogy ne lehetne, kivisszük az. Aztán volt, akinek a tűzre valót kell hazavinni, a másiknak egy kis földje van elfogasolni való, a harmadiknak a szöllőt betakarni, meg többeknek.
Igen.
A jó megbízható, jó faszagyerekeknek, így magyarán mondva, igen, odadom, hogy ha eredtél egészségesebb vagy, fogjál cimborátot, csináljátok. Aztán nem a pénzremény, hanem az embernek ebbe örömetelik. Mikor én nekem nem volt lovam, az akinek volt, idatta a lovát, vagy eljött segíteni, az olyan öröm volt, hogy az soha elfelejteni nem lehet, még az ember az eszit el nem veszíti. Igen. Mindig szerettem volna Erdélybe eljutni, hát mert nagyon aranyos népekkel találkoztak ott 40-ben, mikor innen elmentek oda a magyar katonák megszállni azt a területet, amit visszakaptak,
igen,
Békés úton. De amíg csak ott volt mind a leg, csak a nagyon szépet, meg a nagyon jót mondták az erdélyi magyar testvérekről. Most az első szomszéd asszonyunk azt mondja, hogy azok románok. Most volt szavazás, azt mondták, hogy nem körülnek, mert kiérzik a szánkból a bagót. Nem igaz az, nem. Ez csak ez a piszkos kommunista banda, bemagolt a sok üresztelő ember. Aztán azt mondta Mucs Imre bácsi, hogy egyszer odaértek egy faluhoz, gyönyörű diadalkaput csináltak az erdélyek, bele volt téve, hogy Isten hozott benneteket, magyar testvérek. Szép ruhába, fölöltözve várták, este álltak még, mert nappal csak mentek a kocsisok kocsival, gyalogosok, gyalog az autósok autóval, mentek amúgy főszerelve, lőszerre, mindenre úgy mentek, ha valahonnan mégis tán valami, igen, támadás érni őket, ne bottal menjenek, vagy zsebbetét kézzel. Aztán, hát szét volt verve fejszével a diadalkapu egy falunál, hogy ők odaértek. Kérdezte a századparancsnok, hogy hát ebben mi lette? Hát egy román szétverte, mert azok nem jó szemben nézték, hogy a magyarok örüljön.
Igen.
Hát az agyon lüvett ezt a hülye tiszt, azt a románt. És azóta hallottam a rádióban, mikor lett ez az enyhülés, hogy úgy mondták, hogy rendszerváltozás, nem nyitni rendszerváltozás, még randább kommunizmus van, mint ez a szép. Nem tudom, de elismered-e. Hát az öreg katonák, hogy bevonultunk, 95% a pesti volt. De voltak bennünk, mondom, foszogyerek is. A szelídjei egy év múlva leszeretek, de a rangéhések, a veszett kutyák, azok ott maradtak a nyakunkon. De nagyon rosszul vizsgáztak előttem. Akkor ki volt dobó vagy a katonákat vendégül látni, tilos, csak a kocsmába. Házaknál trázsálni katonákat nem szabad. Kaszárnyánk Sárbogárdon volt, a táborunk Veszprém vármegyébe volt. A kaszárnyák még Fejér vármegyébe. Én nem tudom ezt mondani, mint a mostani divat.
De maga nem volt fogságban.
Ah, hát én még akkor toknak gyerek voltam, 15 éves gyerek voltam, mikor muszkák begyűjtettek. Bár volt velünk, olyan bábolnapusztai gyerek, 30 beli volt, elhagyották a németek, kiképezték őket, egy német katona, meg egy magyar katona, a légvédelmi gépuskával ki voltak képezve. Az olyan is volt, akik ők közülük fogságba is került. De arra volt a szerencsé, hogy amerikai fogságba került, az azért nem nyúszta úgy meg a komát, mint ennek. Garó Jóska bácséget is a szegnél fogták el, aztán egy ruszki körök ment feléjük. Ők még kimentek, avval szándék, hogy átszöknek a muszkák, hogy erdőben voltak magyarok. Hát az kihúzódtak, volt ott egy lövészárok, annak a végébe kihúzódtak, azt várták, hogy majd csak ez a fene erre valami ruszkit, azt megadjuk magunkat, átmenjünk. Gyűjt egy fiatal olyan 15-16 éves ruszki körök, hát már mikor volt hozzájuk, azt mondja, hogy 50 méterre, kiabáltak neki. Pár szót tudtak oroszul, hogy így is szudá, szoldát, ruszki szoldát, így is szudá, ruszki katona, gyere ide. Megijedt a gyerek, most hozzáfogta őket lőni géppisztolyra. Mert fiatal gyerek, az hamarabb megijedt. Hát az kifogyott a történje, miért csak abba hagyta a lövés, akkor megint mondták neki, hogy mink nem bántunk, magyarázták kézzel. Hát az elfogta őket a gyerek, az hajtotta őket, háromukat, nagy öröm volt a gyereknek, vitte. Összeszedtek még akkor nap egy nagy tanterembe, egy iskolába becsukták őket, az három napig, három éjjel, három nap se vizet nem kaptak, se enni nem kaptak. Mondja ő a cimborának, hogy hordikom, ám én sárga karikákat látok. Azt mondja, én is. Az egész bandájuk mind sárga karikákat látott, már egymásnak elmondták. A szenvedést, az éhezést, meg a szomjazástól. Hát Domogos Pista bácsi amerikai fogságba esett, de azt mondja, hogy nekik olyan bajunk, panaszuk volt, hogy 20-valahány napig kenyeret nem kaptak, csak kalásod. Aztán elkerültem Szelevényre, Leventére, a szünetbe, mert volt szünet a Levente foglalkozás alatt. Ott volt nem messze a szódavizes, most akkor a leventések elszaladtak szódavízé. Kérdezem ottan a gyerekektől, hogy mőre van itt a szódavizes. Most mindjárt lebasztok, hogy milyen beszéd az, hogy mőre. Hát mondom, hogy kellene mondani? Úgyhogy merre. Azóta mindig azt mondom, hogy merre. Dunántúli emberek azt mondja egyik a másiknak. Hám egy komán, sihásé még csak addig állok.
Igen.
Tetszett az a beszélés. De szerettem őket, mondom, ha bement egy strici, bement egy pesti strici, meglátták a megjelenésére, hogy ez nem a mi kutyán kölke. Pénzire se kapott komám egy pohárból, érted?
Igen.
Bementem például egyik helyre, adjon Isten jó napot, már ugye katona sapkába voltam, ruszki sapkába. Mondom azt az embernek, adjon Isten jó napot, adjon Isten. Mondom, kedves bátyám, volna egy kis bora, mondom, megfizetnék érte, borra volnék szomjas. Hát azt mondja, nincsen itthon, azt mondja, a pincében van kint a Balatonpart, azoknak kint volt a pincében a nagy a ború, csak otthon csak annyit tartottak, hogy valami nyugodj. Hát azt nem fordultam, még egy búj, Isten áldjon, akkor még tovább, hanem beszédbe rettem vele. Mondom, volna nekünk otthon egy kis borocskám, csak mondom, ezek a ganai banda nem enged haza, mondom, mindig az öreg katonák vannak előnyben. Volt köztünk olyan szerevény gyerek, Szanda Jancsi, hogy mind kértünk neki, mert szégyenlős volt szabadságot. Még akkor engedték haza, amikor civil ruhájé haza engedtek bennünket. Két év volt otthon a két év alatt. Amúgy még nem volt egyetlen gyerek, mert a ezred kürtös nem tudta úgy kifújni a vigyázjelet, mint ez. Odaállították egy nagy törzsfát, amíg gyűjt a miniszteri szemle, bizottság, most ugye dísz volt a díszjelek, három hosszú körülött. Fújnos, az ezred kürtös szép szál gyerek volt, nagyobb gyerek volt, mint Jancsi. Most a szájára vette a trombitát, mint a ő fújná. De olyan ideges volt, hogy nem tudott tökéletesen ilyen nagy emberek előtt. Jancsi ma fohát, amíg úgy kifújta, hogy ó, de rendkívül faszájú képzel, de érted a vigyázjeleket. Tehát nem a elhajtani való gyerek volt, és ki el tudták nézni, hogy nem engedték haza a két év alatt csak. Akkor, mikor a civil ruhájéhoz engedték, még egyszer mind mondtuk már a tisztenknek, hogy engedjék már haza, tehát olyan szégyélős, hogy ez 10 évig itt lesz, akkor sem mer menni szabadságot kérni. Hát ehhez pofa kül a tiszteknek is, igaz. Na jó van, aranyoskám, a sürgősit elbeszéltük.
Elhangzott. Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Az interjút Hargitai Henrik és Botos József készítette 2007. augusztusában.